Kedves revizor nézők és olvasók, ez itt a Revízió, a revizor videós szakmai beszélgetéseinek sorozata, illetve legújabb darabja. A mai alkalommal műfordításról fogunk beszélgetni, ezen belül az újrafordításokról, két példán keresztül. Ez a két példa George Orwell 1984 című disztópiája, illetve Arthur Koestler Sötétség délben című regénye, illetve ezek újrafordítása. Vendégeim Mesés Péter és Lukács Laura műfordítók. Az újrafordítások korát éljük. Újrafordítások persze mindig voltak, de az én emlékeim szerint valahogy a 90-es években gyorsulhatott föl ez a folyamat, amikor hirtelen egyszerre sok, ha jól emlékszem, Shakespeare fordítás jelent meg Őrsi István, Forgács András, illetve Nádasdy Ádám tollából, és a színpadon ez talán könnyebben elfogadható volt, hiszen a színpadi, vagyis a színházi közönség számára nagyon fontos volt a pontos érthetőség és követhetőség. De aztán sorra következtek a regények és más műfajú művek újrafordításai is. Jól emlékszünk arra az irodalmi szenzációra, amikor Nádasdy Ádám újrafordította Dante isteni színjátékát, de aztán következtek a Camus vagy Kerouac művek újrafordításai, illetve szintén nagy híre ment Barna Imre Rozsban a fogó, vagyis hát a jobban ismert címén, klasszikus címén Zaphegyező cím újrafordításának. Az elmúlt egy-két évben pedig hatalmas vállalkozása volt J. Horváth László műfordítónak a Tolsztoj nagy regények újrafordítása, az Anna Karenina, illetve a Háború és béke meg is jelent már, és ha jól tudom, dolgozik a Feltámadás című regény fordításán is. Most az általatok fordított két mű szintén klasszikus, erről fogunk ma beszélgetni. Talán kezdjük a Koestlerrel, mert az voltaképpen nem egy klasszikus újrafordítás, hanem ez a mű eredetileg az 1988-as Európa Kiadó, illetve Reform RT gondozásában megjelent szöveg, Barth István munkája, egy angol kéziratból készült, ez a mostani pedig, illetve 2019-es magyar kiadás, egy német kéziratból készült. Hogyan történt ez? Ez egy ilyen irodalomtörténeti szenzáció tulajdonképpen. Hogyan bukkant elő ez a kézirat? Mesés Pétert kérdezem erről.
Hát először is azért Barth István fordítása mellett még megemlíteném azt, hogy azért ezt jóval többen lefordították magyarul, akarom mondani magyarra, tehát készített fordítást Jótiski László, aki a BBC-nek volt az újságírója, Nové Béla, Luking Gábor, a Barth-féle fordítás és az Európa Kiadóféle kiadás, az végül is csak az már a legális kiadása volt a kötetnek. Tehát az előzőek azok illegálisan terjedtek Magyarországon. Én is egészen fiatal koromban még valamelyik, hát most be kell vallanom, nem emlékszem, melyik fordítást olvastam illegális kiadásban. De minden esetre az tény, hogy az Európa Kiadó, tehát Barth István kiadó kiadása, tehát Barth István fordítása vált végül is az elfogadott magyar fordítássá. És ez úgy tűnt, hogy ez így is marad, míg világ a világ. 2015-ben egy Matthias Wessel nevű kasseli doktorandusz, aki Koestlerből írta a doktori dolgozatát, valami egészen más nem keresett a Zürichi Centralbibliotékban. Nem tudom már, hogy mit keresett, minden esetre eszébe se jutott, hogy mire fog bukkanni. Tudnilik, a kezébe került egy anyag, amire az volt írva, hogy Rubasov manuskript. Ugye Rubasov, nem árulok el vele különösebben nagy titkot, a Sötétség délben főszereplője, tehát, hogy ez volt odaírva, és elkezdte olvasgatni, már mint németül természetesen, Olvasgatta, 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 míg gyanúsá nem vált neki, hogy a kezébe került az eredeti kézirata a Sötétség délbennek, aminek a háttere persze az, hogy tudjuk, hogy Köszler angol írónak számít, és a műveit angolul írta, ezt éppenséggel nem, ezt németül. Ugye ezt a második világháború legelején írta a regényét Köszler, párizsi emigrációban élt az akkori barátnőjével, Daphne Hardyval, aki mellesleg Thomas Hardynak valamilyen távoli rokona, és 21-22, nem emlékszem pontosan, 21-22 éves fiatal lány volt, aki szobrászatot tanult Bécsben. Bécsben? Miért mondtam Bécset? Párizsban. A regény maga is úgy keletkezett, hogy a német csapatok már vonultak Párizs felé, Köszler ült az egyik szobában, írta a regényt, és így laponként vitte át Daphne Hardynak, aki életébe soha semmit nem fordított, ez volt az első fordítása 21-22 évesen, és a másik szobában, miközben Köszler gépelt az egyikben, ő meg fordította a másikban. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen körülmények között dolgozhatott Hardy, meg Köszler is. Ő készítette el az angol fordítást, és közben ki tudja, hogy milyen módon állítólag, vagyis hát nem állítólag, hanem mindeddig úgy tudtuk, hogy a német eredeti kézirat a háború forgatagaiban elveszett. És
És hadd kérdezek közben, mert egy kicsit kezdem elveszteni a fonalat. Ez egy ilyen rózsaneve fordulatosságú történet, a kézirat keletkezése, meg a megtalálása is, hogy Köszler eredetileg német, tehát németül írta, nem magyarul, németül, igen.
Németül írta, igen, németül írta. És mondom, tehát laponként adta át a másik szobába
Igen.
a fordít. Na most minden esetre valahogy az eredeti kézirat eltűnt, és így az eredetinek végül is a Daphne Hardy fordítását fogadták el, fogadta el maga Köszler is. Hogy tűnt el az eredeti kézirat, azt igazából nem tudni, mert én magam egyébként egy olyan szövegből dolgoztam, ami szemmel láthatóan indigóval készült. Tehát nyilvánvalóan Köszler nem egy példányba gépelte a szöveget, hanem nem tudom én, hogy hány indigót és hány papír dughatott bele, minden esetre biztos vagy 3-4 példány, de állítólag mindegyik eltűnt, és így végül is a Sötétség délben eredetiének az angol fordítás számít. Olyannyira, hogy bár én az ilyen listákra különösebben sokat nem adok, de azért ez mégiscsak mond valamit, hogy az American Library-nek van egy listája, és a 100 legfontosabb 20. századi angol nyelvű regény közül a 8. helyen szerepel. Tehát az egész világ angol regény, mivel Köszler is így ismerte el, az egész világ angol nyelvű regényként fogadta el, míg nem 2015-ben ez a doktorandus véletlenül rá nem bukkant Zürichben az eredeti kéziratra. És aztán számára is gyanúsá vált, meg elküldte mindenhova különböző Köszler szakértőknek, és mindenki megegyezett abban, hogy bizony ez az eredeti kézirat, amiből Hardy fordított. És akkor, hát hogy én hogy bukkantam rá, megjelent a Frankfurter Allgemeine Zeitungban egy cikk erről, aminek a linkjét a feleségem átküldte nekem, mivel tudta ő, hogy ez a könyv ez számomra mennyire fontos. Fiatalkorom egyik legfontosabb regénye volt, és én akkor elkezdtem gondolkodni, hogy egyrészt ugye Köszler mégis a Budapesten született, másrészt ugye egy nagyon-nagyon jelentős regénynek megtalálták az eredeti kéziratát, hát azért ezt illene az eredetiből még egyszer lefordítani. És
tehát
akkor
akkor
így...
te kínáltad meg a kiadót voltak éppen ezzel a hírrel, illetve ezzel az ajánlattal, hogy
Igen, igen,
lefordítanád
igen.
német
Igen,
eredetiből?
Igen, megkerestem a magvető kiadót, hogy ez a helyzet, és hogy én szerintem ezt azért illene kiadni magyarul az eredeti fordításból, és a magvető kiadó szerencsére örömmel fogadta, és abszolút támogatta, illetve felhívták még, nagyon tisztességesen ezt is hozzá kell tennem, hogy azért jó lenne, ha megkérdezném az Európát, mert ők nem akarnak ebbe beleavatkozni, úgyhogy igazából a magyar kiadást az Európa, a legális magyar kiadást az Európa jelentette meg. Akkor igen, hát beláttam, hogy ez hiba volt, hogy nem ő hozzájuk fordultam először, de aztán az Európának nem kellett, és akkor a magvető kiadta.
És a fordítás során, hát ez a legizgalmasabb kérdések egyike, összevetetted az angol eredet, hát ezek szerint nem ez az eredeti, de összevetetted az angol nyelvűt és a német nyelvű
A
ezek szerint
fordítás során
eredeti?
egyáltalán nem. Tudnélik, amikor elolvastam a hírt, akkor kezembe vettem Barth István fordítását, hogy na nézzük csak, és mit tudom én, egy fél oldal után letettem, meg félretettem mindent, amikor így eszembe jutott, hogy de hát én ezt leszeretném fordítani. És akkor teljes mértékben félretettem mindent, hogy nem, semmiféleképpen sem befolyásoljon engem az, ami egyrészt az angol nyelvű szövegben áll, másrészt pedig Barth István fordítása se
Értem.
befolyásoljon, hanem csak és kizárólag a német szöveggel foglalkozzon. Tehát egy nem vetettem össze.
Jó, akkor most
Illetve
igen.
annyiban, tehát azért annyi támpontom volt hozzá, hogy elolvastam mindent, amit megtaláltam akkoriban az interneten, tehát elolvastam. Egyébként furcsa, de Amerikában sokkal nagyobb szenzáció volt a kézirat elő, legalábbis az szerint, amit én az interneten találtam, sokkal nagyobb szenzáció volt az eredeti német kézirat felbukkanása, mint Európában. Tehát a New York Times-tól kezdve a New York Review of Books-ig mindenhol, és Michael Scammell, az egyik legnagyobb Köszler szakértő, teli írta vele az újságokat, szorgalmazta egy új angol fordítás elkészítését, és akkor olvastam igazából azt, hogy ő mit ír arról, hogy mik a különbségek a német és az angol szöveg között. De magát a szöveget nem. Magát a
Értem.
szöveget nem.
Jó, akkor most Laurához fordulok. A revizor számára írtál az Orwell újrafordításról egy tulajdonképpen műhelynaplót, naplójegyzetet, egy kis összefoglalást, hogy az első angolul elolvasott könyved az az 1984 volt. Péter is írt egy hasonlót az új kiadás fordítói utószavában. Ha jól emlékszem, a Sinkó Ervin regényéről írtad ezt, Péter. És ehhez különös módon én is tudok csatlakozni, hogy a gimnazista koromban olvastam el az 1984-et, és ha jól emlékszem, Margaret Atwoodnak van egy ilyen megállapítása, hogy ezek a nagyon erős disztópiák, mint például az 1984, hát mondjuk a Sötétség délben az nem disztópia, de nagyon sok kapcsolat van a két mű között, erről majd talán később még egy pár szót ejtünk, hogy ezek igenis kamaszkorban, vagy hát ilyen késő kamaszkorban, fiatal felnőtt korban a leghatásosabbak, mert akkor az emberben a legerősebb a mindennemű elemi szabadság vágya, az alkotás, a szabadság, a szabad szerelem és a mindennemű szabadság iránt, ekkor a legfogékonyabb ez iránt az ember. Mindegy, ez csak egy személyes adalék. A korábbi 1984 fordítások ismeretében vagy nem ismeretében mi volt neked a legnagyobb fordítói kihívás?
Először is én nem magamtól ajánlottam, hogy én Orwellt még egyszer leszeretném fordítani, hanem a Szkolár kiadó keresett meg ezzel, és hát nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani, de szerintem szabad, hogy ez egy sorozatnak lett volna az első tagja, de a sorozat egyelőre függőben maradt ezzel a könyvvel, és Nekik régi vágyuk volt, hogy készüljön egy új fordítás Orwellből. Hogy pontosan miért, ezt nem tudom, de az biztos, hogy nem feltétlenül az volt az oka, hogy bármi kifogásuk lett volna a Szijjártó Lászlónak az egyébként nagyon kiváló fordításával, és egyébként nekem se volt vele különösebb bajom. Attól függetlenül, hogy úgy gondolom, hogy az enyémben azért vannak tehát elég jól körülírható különbségek. Csak itt most gyorsan elmondom, mielőtt elfelejtem, hogy érdekesek a nevek, amiket Péter említett, mert ugyanezek a nevek fölmerülnek az Orwell első fordításaival kapcsolatban is, tehát Nové Bélától a párizsi, illetve londoni, Londonban működő, 56 után működő irodalmi újságnak a köre, meg egy csomóan fordítottak 1984-et, vagy részben, vagy egészben. De aztán ugye az, amit ismerünk, az a Szijjártó Lászlónak a fordítása, és egyébként érdekes, hogy az egyik legelső komplett fordítás is az övé, annak ellenére, hogy csak 80, azt hiszem, hogy de nem 84-ben, hanem utána jelent meg először új
80, 89, ha az Európának a kiadására
Igen,
gondolsz.
de előtte megjelent Újvidéken
Igen.
valamivel korábban, de azt tudom, hogy nem 84-ben, mert 84-ben még a szamizdatok jelentek meg,
Igen.
tehát amiről Antal Györgynek a fordítása, abból is kétféle létezik. Ugyanaz igaz, ami a Sötétség délbenre, hogy ez egy borzasztó fontos könyv, és egyébként a szerzők ismerték is egymást, és Orwell igen nagyra tartotta Közlert. Sőt, hát be is épített motivumokat az
Igen.
1984-be a Sötétség délbenből, és az az alapvető tétele neki, amit több helyen is fejteget, úgy szól, hogy hát mi angolok, itten el vagyunk kényelmesedve, mert nem tudunk semmit arról, hogy néz ki a terror közelről, és hogy nincsenek közvetlen börtönélményeink, nincsenek közvetlen élményeink egy olyan volumenű vagy intenzitású önkényuralomról, amilyenről Köstlernek személyes tapasztalata volt. Tehát ő ezt rendkívül magas polcra helyezte, és volt egyébként még néhány Zamyatinak például a Mi című
Igen.
regénye, amelyet szintén így nagyon magas polcra helyezett, és egyébként merített is mind a kettőből motivumokat, de ez szerintem nem tilos. És hát ami pedig engem illet, természetesen olvastam korábban, vagy ismertem, illetve ezt most hirtelen nem is tudom, mert ugye angolul olvastam először, és aztán nem emlékszem, hogy végül is magyarul elolvastam, mert valaha is. De most, amikor elkezdtem fordítani, akkor én úgy csináltam, hogy mindig egy fejezetet megcsináltam saját kútfőből, és csak utána néztem meg, hogy mit csinált Szijjártó. És nem, azt nem bírtam ki, hogy egyáltalán ne nézzem meg, de legalább így fegyelmeztem magam. És akkor ugye elég hamar kiderült, hogy mi az, amit amúgy is máshogy csinálnék, és nem emlékszem rá, hogy bármit visszakorrigáltam volna annak fényében, hogy ő mit csinált. Ilyen apróbb dolgok kiderültek, hogy szóval ő tényleg szuperül fordított, ugye neki nem volt internetje, az 50-es években az ő fordítása már létezett, és bár azt nem adták ki soha szamizdatban, de gépelt formában úgy cirkulált. Én ismerek olyat, aki a 70-es évek elején tőle kapta meg, így benyúlt a fiókba, és kivette onnan a kéziratot, és adta. Osztovics Ágnes volt egyébként, aki ezt mesélte nekem. És Tehát fantasztikus, hogy valaki lefordít egy könyvet úgy, hogy abszolút semmi perspektívája nincs arra nézve, hogy ez majd mikor fog megjelenni, hanem szerelemből
Fog-e
vagy
egyáltalán
fog-e
valaha?
egyáltalán, és mert fölismeri, hogy mennyire fontos. Ennek ellenére ilyen apróbb félrefordításokat találtam benne, de semmi olyat, ami önmagában indokolná, hogy na hát ezt feltétlenül újra kell fordítani.
Arról tudunk valamit, vagy te tudsz arról valamit, hogy a szégyártóféle fordítás az abban a formában létezik, ahogyan először megszületett, vagy ezt azóta felülvizsgálták, újra szerkesztették, tehát hogy volt-e, születtek-e benne esetleg számottevőbb javítások, mert én, amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor elolvastam, és én meglepően modernnek láttam, vagy érzékeltem.
Hát az is egyébként, szerintem nem. Szerintem nem nyúlt az ő szövegébe bele senki. Nekem például az nagyon furcsa, hogy egy ebben az elképzelt társadalomban mindenki tegeződik, és pont a szerelmesek nem.
Ezt külön meg akartam említeni, de nem baj, hogy most kifogtad a szelet a vitorlámból. Az egy kifejezetten furcsa momentum volt számomra, és illetve azt gondoltam, hogy ebben érhető tetten a szövegnek a némi nemű elavulása, hogy egy szerelmes pár, aki már ugye az intimitás bizonyos fokozatán túl van, az biztos, hogy akkoriban is, hiába egy elképzelt társadalom, mert biztos, hogy tegeződik. Ez fura volt, ezen én is megütköztem többször is.
Egyébként lehet, hogy ebben volt valami szándékosság, mert mindenki más viszont tegeződik.
Igen.
Tehát szégyártónál is, és nálam is, tehát én elhatároztam, hogy én nem fogok ezzel vacakolni, hogy most kimagázza egymást egy ilyen elképzelhetetlen társadalomban, hanem azt mondtam, hogy akkor tegeződjön mindenki.
Mindenki.
Természetesen a szerelmesek is tegeződjenek. Lehet, hogy ő ezt azért találta ki, mert ezzel is hangsúlyozni akarja, vagy akarta, hogy kiszakadnak ebből. Tehát, hogy ez egy más világ, ahol ők ketten mernek szerelmesek lenni egymásba, és egy olyan érzelmet kultiválnak, ami tilos, és akkor ezáltal kvázi megadják egymásnak azt a abszolút tiszteletet, hogy magázódnak. Nem tudom, hogy volt-e mögött ilyen. Még egy ilyen van.
Én ezt egy kicsit kimódolt magyarázatnak érzem, habár tetszetős,
Én
de
logikusnak.
nem. Igen,
Én logikusnak érzem.
nekem erőltetett, tehát mint ahogy a szövegben is a magázódás az főleg ma, hogy egyébként a mi nem elképzelt társadalmunkban is már boldog-boldogtalan tegeződik, de
Igen.
nekem ez furcsa volt. Az összes többi az teljesen helyén valónak tűnik. Pedig hát itt az Orwellnél jócskán volt feladat ezeket a erre még majd külön térjünk rá a Newspeak vagy új beszél fordulataira, illetve majd a függelékre külön térjünk még rá. Laura, neked mi volt a legfőbb fordítói kihívás? Bár hát most akkor egy néhányat le is lőttem ebből.
Hát szerintem Orwellt nagyon jó fordítani, mert borzasztóan szikár, és nagyon kristálytiszta. Tehát ritkán van az, hogy és az eszközei is viszonylag egyszerűek, tehát itt-ott egy-két hasonlat, egy-két ez, meg like, meg nem tudom, mivel bevezetett valami, de egyébként halálosan tiszta, és mint hogy a gondolatok is nagyon helyén vannak, tehát ő ezt nagyon kigondolta, hogy mi az, amit le akar írni, felépítette, hogy mondjam, a maga borzalmában nagyon jól elgondolta, és ettől nem mondom azt, hogy könnyű volt, talán inkább ez volt a legnehezebb, hogy ugyanezt a szikárságot magyarul megcsinálni valahogy. Szigártónak a fordítása terjedelemben is több, mint az enyém, tehát hogyha megszámolom karakterre, akkor több. Nem is kevéssel, és ő azért hajlamos rá, hogy úgy megmagyarázzon valamit. Tehát, hogy ugye egy kicsit, meg egy kicsit hajlamos arra is, hogy szebbet írjon, egy kicsivel szebbet írjon, mint ami ott van.
Hát ez egy, talán ez egy régebbi fordító, illetve fordítás eszménynek a megnyilvánulása a
Nem, mint
szövegben.
hogyha csúnyaságok lennének benne, tehát nincsenek itt benne csúnyaságok, csak igen. Tehát én nekem nagyon nagy élvezet volt ezt fordítani, és szárnyakat kaptam, amikor megtudtam, hogy ezt a munkát, ez a munka az enyém lesz. Nagyon-nagyon boldog voltam vele.
Hát, hogyha most már benne vagyunk a szövegek összehasonlításába, én úgy tudom, hogy a Köszler Sötétség délbennyében ott az angol az egy kicsit tompít, ugye? Jól tudom. Tehát ott például nem írnak le
Jól
trágárságokat,
tudod,
csúnya szavakat.
jól tudod, igen, annyi párhuzam van a között, amit Laura mondott, hogy szinte hihetetlen az előző magyar fordítás és az én fordításom között is, meg ez, hogy na most nyilvánvalóan, ugye Daphne Hardy egy 20 éves angol úrilány volt. És még egyszer hangsúlyozom, hogy rendkívüli munkát végzett, és most úgy fog hangzani, mint hogyha, ez most úgy fog hangzani, amit mondok, mint hogyha ő valami rettenetes fordítói munkát végzett volna. Nem. Csodálatosat. De egy úrilány volt, aki nem mert leírni durva szavakat, aki átfogalmazta, megszépítette azt, amit Köszler írt, akinek fogalma sem volt a Szovjetunió béli viszonyokról, fogalma sem volt arról, hogy milyen a szovjet jogrendszer, fogalma sem volt arról, hogy milyen a börtön. Itt megint
És a
előjön a,
börtönszláng, mondjuk.
igen, megint előjön a tegezés-magázás kérdése,
Igen.
ami ugye az angolban eldöntött, hogy most tegeződnek vagy magá. A németben egyértelmű.
Persze.
Na most például, most csak ilyen példákat említek, és nem szó szerint, mert ahhoz elő kéne vennem a könyvet, de például olyat, amikor magyarul a korábbi fordításban az állt, hogy kérem hallgasson, az bizony a német eredetiben úgy szól, hogy fogd be a pofád.
Igen.
És azért ez a kettő azért mégiscsak nem
Egy kicsit
azonos.
más regiszter,
Igen.
igen.
De olyan példát is említhetnék, hogy valószínűleg szégyellős volt, hogy amikor Rubásovot letartóztatták, az ugye nyilván az NKVD az ilyen hajnali órákban megy
Igen.
letartóztatni valakit, ahogy ez így szokás volt, és ott miközben az NKVD katonák, akik egyébként a Barthféle fordításban magázzák Rubasovot, ilyen 20 év körüli fiúk,
Igen,
azok
igen.
tegezik. Egy egykoribb népbiztost, aki jóval idősebb náluk, tegeznek.
Na de a csendőrpertú az felülüti
Pontosan a
a rangviszonyokat.
Csendőrpertú, igen. Na most mit tudom én, olyan jelenet van, hogy közben hallatszik, ahogy a lefolyón zubog valami víz. Na most a németben valaki lehúzta a vécét. Ez valószínűleg a Daphne Hardynak ilyen túlságosan intim vagy durva dolog, és azt írta, hogy kihúzta a dugót a kádból. Tehát, hogy ilyen dolgokat is finomított, meg szóval mindenben nagyon finomított, és az egész pontosan úgy, ahogy Laura mondta, egy kicsit szépé volt írva. Szépé volt írva, szépé volt fogalmazva, és megint csak Laurához tudok csatlakozni, hogy Köszler pedig egy nagyon szikár, és nagyon mondhatni nyers nyelven fogalmazott. És bizony olykor, ahogy ez szükségeltetett, durván is. Tehát azért a Lubjanka, a moszkvai elitbörtön, az mégsem az angol kisasszonyok intézete volt, és hát ott durvaságok bizony előfordultak. Ezek úgy megszépültek valószínűleg a Daphne Hardy által, és ezáltal a Barth István fordításában is. És így az egész szöveg valóban más ritmusú, és valóban már mint a két különböző magyar szöveg is legalábbis reményeim szerint más ritmust kap, és más a tényleg a nyelvi regisztere egészen más.
Igen, én hogyha igyekeztem most még délelőtt a magam számára valahogy definiálni a Barthféle fordítás, illetve a te általad készített fordítás közötti különbségeket, akkor azt tudtam volna mondani, hogy a Barthé valahogy egy érzelmesebb és hullámzóbb típusú szöveg, a tiéd az egy sokkal nivelláltabb, kopogósabb nyelven szól, és hát ez ugye feltételezem, hogy nem véletlen, hanem ez egy tudatos munka, illetve tudatos gondolkodás eredménye. Szerintem az még egy nagyon nagy nehézséget okozhatott, egyébként valószínűleg minden fordító számára, hogy a Köszler szövegben nagyon sok, hát ilyen politikai, elméleti jellegű zsargon van, tehát sok, sok hosszú elméleti, politikai fejtegetés. Ez egy valószínűleg nehézség lehetett, hogy ez ne váljon unalmassá az olvasó számára.
Hát, hogy ez nehézség volt, ezt így talán nem mondanám, mert ez is a regény lényegéhez tartozik, hogy egy csomó politikai fejtegetés van benne. Tehát ez különösebben szerintem, vagy legalábbis nekem ez nem jelentett nehézséget. Tehát, és azt hiszem, hogy ez az olvasónak sem, mert nyilvánvalóan ennek a regénynek nem csak irodalmi, hanem politika történeti, meg politikai vetülete is van. Tehát ezt nem csak ebből a szempontból nézzük. Nem, azt gondolom, hogy ez nem jelentett különösebb nehézséget, amit előtte említettél, ez a kopogósság, meg tehát ugye itt van egyrészt a nemzetközi szakirodalom, például Scammell is ezért érvelt az újra, angol nyelvű újrafordítás mellett, hogy bizony az eredeti német az sokkal kopogósabb, sokkal szikárabb, de valószínűleg, hogyha ezt nem olvastam volna, akkor is egyszerűen a forrásszövegből ez sült volna ki. Tehát az úgy adta magát, hogy ezt így kell fordítani. Tehát, hogy itt nincsenek, hogy én nekem nem az a dolgom, hogy itt most különböző cifrázásokat végrehajtsak, és szebbé tegyem azt a nyers
Hát
és a
sőt,
szöveget,
persze, igen.
hanem sőt, hogy igazából az újrafordítás már, amennyiben az újrafordításnak számít, létjogosultsága meglegyen, nagyon is szigorúan kell ragaszkodnom mindenhez, ami Köszler szándéka volt. És itt nekem igazából nagyon is a háttérbe kell szorulnom ebben a fordításban. Tehát, hogy minél inkább, amennyire a két nyelv közötti átjárás megengedi, egyszerűen feltétlenül ragaszkodni kell a leírtakhoz, és semmiféle bravúroskodásra ne ragadtassam magam, és nincs is lehetőség rá.
De ez azt hiszem, hogy napjaink fordítás eszményével teljes mértékig összevág, tehát hogy nem szépítünk, nem kerekítünk le, nem cizellálunk, és nem költünk hozzá, nem veszünk el. Tehát nem hímezünk, hámozunk, hanem azt fordítjuk, ami oda le van írva. Nem?
Igen, mondjuk volt nekem már olyan fordításom is, amire azt mondtam, hogy úristen, hogyha én ezt simán lefordítom, és nem költök hozzá, akkor ezt jobb nem kiadni.
Jó,
Na jó,
hát.
de ez csak egy mellék.
Jó.
Egyébként igazad van.
Az még egy érdekes kérdés volna, mondjuk ezt mi valószínűleg nem tudjuk megválaszolni, de szerintem feltétlenül érdekes kérdés, hogy születik-e majd a német, ezek szerint autorizált eredetiből születik-e majd új angol fordítás, és ennek nyomán angol újrakiadás lesz-e, vagy tudsz erről?
Hát ezt sajnos nem követtem, de
Uh-huh.
bizonyára született. Azt tudom, hogy Németországban kiadták az eredetit, tehát hogy ugye ott nem kellett fordítani, hanem ott aztán végül
Igen.
is kiadták az eredetit, és azt tudom, hogy Magyarországon jelent meg először, tehát 2019-ben az eredetiből készült első fordítás.
És
Hogy aztán...
németül. Bocsánat,
Bocsánat,
beleszóltam.
de mit kérdeztél? Nem...
Azt akartam volna még kérdezni, hogy Németországban verte különösebb hullámokat, akár a közönség, akár az irodalomkritika, vagy bármilyen recepció körében ez az újrakiadás, vagy az eredeti szövegnek a megtalálása és közreadása.
Érdekes módon nem. De mondom, már magának a kéziratnak a megtalálása is sokkal nagyobb szenzáció volt Amerikában, mint például Németországban, vagy akár máshol Európában. Tehát ez Amerikában igazi izgalomba hozta az irodalmi élet szereplőit. Európában olyan különösebb hullámokat ez nem keltett. Tehát nem is értettem, és az, hogy Németországban sem nagyon, tehát hogy oké, megjelent, jó, igaz, hogy nem sokáig követtem aztán, hogy mi történik a német kézirat újrakiadásával, nem sokáig követtem, de nem volt olyan különösebb nagy visszhangja. Jó, megjelent, oké, írtak egyen-ketten recenziót róla. Én is meglepődtem ezen, azt hittem, hogy ez azért nem csak Amerikában, meg nem csak nekem szenzáció, hanem másnak is. De hát nem volt akkor.
Valószínűleg számunkra magyar olvasók, illetve az irodalmi élet résztvevői számára azért egy különleges esemény ez, mert hiszen Köszler magyar volt, és
Igen.
ezt a magunkénak valljuk, vagy tudjuk, és ezért tulajdonítunk ennek nagy jelentőséget. Na akkor egy félfordulattal vissza az 1984-re. Laura, volt-e olyan fordulat, ami annyira meggyökerezett az olvasói köztudatban, hogy nem lehetett rajta változtatni? Ez egy álkérdés, mert én nekem van egy pár ilyen észrevételem, de azért megkérdezem, hogy neked mik voltak ezek.
Hát volt olyan, amit nem változtattam meg, például a nyilvánvaló, hogy a gondolatrendőrséget nem fogom megváltoztatni, akkor a nagy testvért se fogom megváltoztatni, bár épp itt most néztem az előbb, mert nyitva van előttem egy dokumentum, hogy még magyarul is léteztek a Big Brother-re olyanok, hogy nagy fivér, akkor éppen Jotiski nevezte bölcs barátnak, tehát hogy még erre is voltak különböző változatok, és aztán én megtartottam a nagy testvért, nyilván mondjuk a bölcs barátot az alliteráció indokolta volna, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert az eredetiben van, de ez tényleg csak zárójeles, az eredetiben van egy rész, ahol a 2 perces gyűlölet alatt őrjöngenek az emberek, és akkor, amikor a gyűlölet lecseng, és megjelenik a Big Brother-nak az arca a képernyőn, akkor mindenki rémületbe esik, és elkezdi mondani, hogy bí, 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 bí. Amit ugye majd angolul meg tudsz csinálni, mert B az egy prolongálható hang, de magyarul nem tud megcsinálni azt, hogy NT, mert az nagyon-nagyon idétlen, úgyhogy én erre például más találtam ki, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy volt két olyan dolog, amit nem lett volna szabad megváltoztatni, de változatlanul úgy gondolom, hogy jól tettem, hogy megváltoztattam. Az egyik a dupla gondol, amit szerintem hát én nem tudom, ha csak be nem következik az az állapot, hogy kizárólag az én fordításomat fogják árusítani, akkor az dupla gondol marad. A másik pedig az új beszél, ami új beszél fog maradni, vagy tehát ma is, ugye, mivel annyira indokolja a mai közélet, hogy ezt a szót elég gyakran használjuk, mindenki új beszélt mond, és természetesen nem új nyelvet, amit én kitaláltam erre. Tehát ezek például olyanok lehettek volna, amelyeken talán el kellett volna gondolkoznom, hogy inkább úgy hagyom, de úgy éreztem, hogy nekem elég jól megindokolható okom van arra, hogy ezt megváltoztassam. És hát miért ne legyen egy új fordítás más, de azért a új nyelvi szavaknak a döntő többségére valami újat találtam ki. És nem azért, hogy feltétlenül új legyen, hogy az enyém még véletlenül se legyen ugyanaz, mint Szijjártó Lászlóé, hanem azért, mert a saját ötletemet jobbnak tartottam. És de mondom, nem hiszem azt, hogy záros határidőn belül az emberek majd leszoknak az új beszélről, vagy a dupla gondolról. A dupla gondolra én azt találtam ki, hogy kettős gondol,
Igen.
és az új beszélre meg azt, hogy új nyelv, vagy új nyelv és ónyelv, mind a kettőt nagyon jól meg tudom indokolni, de
Szerintem az eléggé kézenfekvő is, tehát ez az új beszél, az ott ugye azt a trükköt követi el, mintha a beszél az nem egy ige lenne, hanem főnév, tehát és nekem
ez
mindig
ugye az,
kicsit úgy
igen, de ez
döccen,
az
de
angolból következik, és az összes
persze.
többi is ilyen. Tehát na,
Igen.
az előbb kérdezted, igen, ez például egy szuper nehézség, de ugye ez majdnem mindig fennáll, hogyha az ember angolból fordít, hogy a természeténél fogva ez a nyelv olyan mérhetetlen tömörítésekre
Igen.
képes, és azáltal is, hogy a szavak nagy százalékának van igei és
Főnévi és igei formája. Igen.
értelme, tehát ezekkel elképesztő trükköket lehet játszani, amit ha megfeszül, se tudsz magyarul, mert magyarul muszáj ragozni. Ez például nehéz volt, de ugye a kettős gondollal is ugyanúgy, hogy angol fordulatot idézek, ami most nagyon divatba jött, pedig állati nagy hülyeség, lábon lőttem magam, hogy mert ugyanaz a helyzet vele, tehát hiába a dupla helyett bevezettem azt, hogy kettős, mert szerintem inkább kettős, mint kétszer
Igen,
ugyanaz,
igen.
a gondol megmaradt nekem gondol, és azzal ugyanúgy nem tudtam mit kezdeni. Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk az egyiknek azt a nevet adom, hogy kettős gondolat, már csaltam. Tehát már elkezdtem valami olyat csinálni, amit Orwell mond, hogy az új nyelvvel ugye nem csinálunk. Tehát ez kifejezetten nehézség volt, hogy valamit megpróbálni lefordítani, ami a mai standard English-en alapszik, és azt megpróbálok úgy tenni, mint hogyha ezt meg lehetne csinálni magyarul. De hát végső soron, hogyha verset fordítasz, amivel nem viszonylag ritkán fordul elő, akkor is ugyanezzel a problémával találkozol, hogy képtelenség ugyanazt elmondani magyarul, csak úgy megközelítőleg az ember megpróbálkozik vele.
De hát a műfordítás az első oldal első betűjétől az utolsó oldal utolsó betűjéig csalás, tudjuk, hát
Igen,
nem?
csak van, amikor az ember ezt nem érzi annyira intenzíven.
Persze.
Igen, tehát intenzitásban van különbség.
És vannak azok a helyzetek, pont amiket felsoroltál, meg amik, ahogy az előbb kérdeztem, amik annyira le vannak már horgonyozva a magyar
Igen.
olvasói köztudatban, hogy szinte nem is lehet rajta változtatni. Hát mondjuk pont a nagy testvér az ilyen, de hát az persze az utóbbi évtizedekben elterjedt már Big Brother néven is, ugye van egy ilyen valóságshow, az például nem fordult ott le, és szerencsére, mert akkor legalább így nincs összekötve Orwell ezzel a valóságshow-val, de hát persze ez is innen származik, de hát rengeteg ilyen van a magyar fordítási irodalomban,
És
mondjad.
hagyd mondjak itt valamit, franciául létezik két változata is, két fordítása is az 1984-nek. Sajnos egyiket se tudtam megszerezni, csak részleteket olvastam belőle, meg reflexiókat olvastam róla, hogy mit gondolnak ott az emberek, és az egyik nagyon amellett érvelt, hogy a Big Brother-t meg kell tartani angolul. És akkor arra gondoltam, hogy úristen, hogyha ezt megtartanánk, nem lenne iszonyat, hogy összemosni ezzel a
De,
valóság sóval?
hát
De hát
dehogy ne.
Isten őriz, tehát mindent inkább legyen
Igen.
valami barát, vagy akármi, de ne legyen Big Brother. Én egyébként is furcsának tartom, hogy most már kezd nagyon elterjedni az, hogy vannak dolgok, amiket meg se próbálunk lefordítani, pedig
Igen.
le lehetne, de hát mindegy, vannak bizonyos dolgok annyira átmentek a köztudatba, hogy azonnal az én fordításom biztosan nem fog változtatni. És hát van,
De.
aminek annyira kézenfekvő, tehát most hirtelen tényleg csak ez jut eszembe, ez a gondolatrendőrség, azt nem is lehet máshogy fordítani, vagy a gondolatbűn, vagy a szexbűn, vagy ezek a nagyon-nagyon kézenfekvő
Hát
dolgok.
a gondolatrendőrség is teljesen átment már, aki életében nem is hallott még sem az 1984-ről, sem Orwellről, de az is használja adott esetben a gondolatrendőrség fordulatot. Nyilván fogalma sincs, hogy honnan van ez. Kicsit olyan ez, mint a lenni vagy nem lenni. Tehát azt is ugye Nádasdy megőrizte, mert azon nem lehet változtatni. Viszont az nagyon érdekes, hogy ugye Óceánia szlogenjei, ez a háború béke, a szabadság szolgasság, a tudatlanság erő, azt ugye mind a kettőtök fordításában az azonos maradt. Tehát ezek
Igen.
ilyen nagyon stabil pontok, amik.
Igen, én csak elimináltam a kettős pontokat, mert
Igen.
anélkül is érthető. Hát tényleg nincs mit kezdeni vele.
Igen,
Ami
igen.
az, nagyon az, az nagyon az.
Igen, abszolút. A tegező, Julia és Winston tegeződését azt már megbeszéltük. Akkor most ez egy hosszabb menet, de hogy a függelékre térjünk rá, az egy nagyon különös pontja a fordításodnak. Ugye az 1984 függeléke, Szijjártó László fordításában egy jelen idejű szöveg, a tiéd pedig múlt idejű. Na ez miért van? Ezt légy szíves, röviden foglald össze.
Én megértem teljesen Szijjártó Lászlót, és volt egy pillanat, amikor én is arra gondoltam, hogy jelen időben kéne lefordítani, de az a helyzet, hogy az eredeti múlt időben van. Na most a regény maga is múlt időben van, és ezt a fikciót nekünk nem nehéz elfogadni, függetlenül attól, hogy 1984-hez viszonyítva épp előbb vagyunk, tehát előbb olvassuk,
Igen.
akik előbb olvasták, vagy utána vagyunk jóval, mint mi, nem okoz gondot, hogy múlt időben olvasok egy történetet. Ezek után következik egy múlt idejű függelék, amelyik az új nyelvnek, vagy új beszélnek az állapotát taglalja, mégpedig úgy, hogy az új nyelvnek az elveiről beszél, egyrészt egyfajta leírása az új nyelv szókincseinek, és hogy hogyan alkotják ezt a nyelvet, úgy értve, hogy szűkítik állandóan, tehát hogy írtanak ki szavakat, hogy gyártanak új szintetikus szavakat, de ezeknek a jelentését is hogyan szűkítik le egy valamire, és ugyanakkor adnak neki dupla vagy kettős értelmet. Tehát nyilvánvaló az, amit Orwell leír, az abszurdum, és soha nem lehetne megcsinálni. Tehát ez volt az első gondolatom, hogy nagyon klasszul ki van gondolva, de egyértelmű, hogy ennek az az üzenete, hogy ezt soha nem lehet a nyelven megcsinálni, mert akárhogy lebutítod, mindig lesznek új dolgok spontánul, amiket nem lehet, bármilyen, semmilyen törvénnyel nem lehet szabályozni,
És nem lehet nem megnevezni.
és nem lehet nem megnevezni, és
Igen.
tehát nem lehet azt mondani, hogy mától az a szó, hogy szabadság nincs, és akkor ez például nagyon nehéz volt, mert ugye angolul az, hogy free, az nem csak azt jelenti, hogy szabad, hanem azt is jelenti, hogy free from, és
Mentes, igen.
azzal megkínódtam, és nem is mondom, hogy a legjobban oldottam például ezt meg, de akkor lesz helyette valami más. Tehát de ez az egyik oldala. A másik az, hogy egy ilyen személytelen narráció van, ugyanolyan személytelen, mint a regényben magában. Mondja el, hogy hát milyen elvek alapján épül föl az új nyelv, és állandóan a mai angolhoz hasonlítja. Tehát azt mondja, hogy hát ez majd nem úgy lesz, mint a mai angolban, vagy mint ahogy ma mondjuk. És akkor az ember ott áll, és azon gondolkozik, hogy na, de mi az a mai angol?
Igen.
Az a narráció, ami szerint a mai angolról beszél, akkor ott még nem terjedt el az új nyelv, aminek az elterjedését 2050-re
Igen.
várják a regényben. És akkor én arra gondoltam, és Szijjártó ezért fordította jelenbe, mert ő azt gondolta, hogy ezt azért kell jelenbe fordítani, mert ezzel nyitva hagyom az ajtót, kvázi az új nyelv megvalósulhat, tehát 2050-ig van még idő, most tartunk egy pillanatban, megjelent már az új nyelv szótárának a 11. kiadása, az tartalmaz a legkevesebb szót, és hát ezt az állapotot ismerteti a könyv, de hogy hát ugye még nem terjedt el, tehát még ez az átkos standard English, ami nagyjából az új nyelvnek felel meg, ez még él. Én meg arra gondoltam, hogy ez pont azt jelenti, hogy ha ő ezt múlt időben írta meg, hogy hát úgy volt, hogy akkor a múlt, a mai angolhoz viszonyítva ezek, ugye, tehát hogy így keveri ezeket a nézőpontokat, vagy időperspektívákat, ezért én arra gondoltam, hogy ez üzenet, pont arra üzenet,
Hogy ez már a múlt.
hogy ez már a múlt, és hogy ebből
Igen.
nem lesz semmi. Na most az 1984 borzasztó pessimista regény, és ezért az ember ugye így belekapaszkodik az ilyen kis reménysugarakba, és én nagyon-nagyon örültem, amikor ezt így kiokumláltam magamban, és akkor azt olvastam, hogy ezt mások is így gondolják. Tehát, hogy mások is arra gondolnak, hogy a függeléknek a múlt ideje egyfajta ilyen nagyon áttételes célzás arra, hogy na, de hát ez az egész, ez tulajdonképpen inkább csak játék, ez inkább csak elképzeljük, hogy mi lenne a legborzalmasabb végkifejlet, de soha nem fog megtörténni, meg nem is történt meg, abból a perspektívából se, ahonnan múlt időben beszélek róla. És akkor elhatároztam, hogy hát akkor én is ezt múlt időben fogom megcsinálni. Egyébként azt
Egyébként összhang van a szerzői intencióval, aki
igen,
ugye ezt
igen.
múlt időben írta, és
Igen,
akkor.
csak azt akarom hangsúlyozni, hogy én teljesen megértem, hogy ő miért jut, tehát nyilván ugyanezeket a dolgokat szégyeltől is végigfuttatta az agyába,
Persze.
és nem tudta ezt a dolgot hova tenni, vagy nem akarta, vagy de hát Orwell maga úgy nyilatkozott, hogy talán ugye alig néhány hónappal érte túl a könyvnek a
Igen,
megjelenését,
igen.
és úgy nyilatkozott, hogyha nem lett volna olyan beteg, akkor talán nem fejezi be ilyen borulátóan ezt a könyvet. Mondjuk nem tudta, hogy ő pillanatokon belül meg fog halni, mert még tele volt mindenféle tervel, de mindesetre ez árulkodó megjegyzés se volt neki magának, hogy na, és hát ehhez képest gondoltam, hogy jó az, hogyha az úgy múlt időben lesz. És hogy
Értem.
benne marad ez a kis elbizonytalanítás, hogy most akkor izé. Tehát, hogy gondolkozzon el az olvasó, aki egyébként az a mulatságos, hogy volt olyan, aki elolvasta, nagyon élvezte meg minden, és akkor kérdeztem, hogy és a függeléket is elolvastad? Hát azt mondja, azt csak úgy átpoztam. És hát ezen úgy egy kicsit el voltam kenődve, mert hát mondhatnám, hogy ugyanolyan érdekes, mint maga a regény.
Na jó, de hát ugye ebben az esetben természetesen a függelék a regény része, szóval ez nem
Igen,
egy,
igen.
nem úgy függelék, mint ahogy nem tudom én egy tankönyvben megszoktuk.
Természetesen
Tehát ez...
igen, ez az utolsó fejezete, mondjuk úgy.
Persze,
Igen.
persze, persze. Most meg mind a kettőtökhöz szól a kérdés, hogy hogyan fogadta a hazai közönség az új fordításokat, milyen visszhangja volt?
Péter?
Óriási csönd.
Csak udvarias akartam lenni, hogy mondja Laura. Én azt hiszem, hogy nagyon jól. Tehát most legalábbis, ez most kicsit hülyeség, hogy én mondok ilyeneket, de hát én csak nagyon jó kritikákat olvastam a fordításról, meg egyáltalán arról, hogy... Tehát ezt nem, tényleg ezt én nem szeretem mondani, mert mégiscsak van valami közöm hozzá, de jól. Tehát a kritika mindenképpen, és persze eladott példányszámokról, meg mit tudom én, miről nem tudok, de mert az mutatná igazából, de hát ez mindegy is, de azt hiszem, hogy a kritika, a szakma és a közönség is nagyon jól fogadta. Tehát igen, azt hiszem, hogy ezt vártam is egyébként.
Laura, neked van bármi tudomásod a visszajelzésekről?
Én nekem nincsen tudomásom például arról, hogy bárki írt volna róla. Most lehet, hogy csak én nem olvasok elég sajtót, de szerintem nem írt róla senki. Viszont én meg azt hallottam a kiadótól, hogy nagyon jól fogy. Ami hát aztán mindenféle lehet. Egyszerűen csak az, hogy ott van.
Hát meg, hogy piacon tartják-e a másik, tehát a régi
Igen,
fordítást is,
hát
az
az
is egy
eredetét
kérdés.
piacon tartják. Tehát ugye erre az Orwell fordítása többek között azért is került sor, mert lejártak Orwellnek a jogdíjai. Tehát egy friss fordítást készíteni a kiadó részéről esetleg még előnyösebb is, mint megvenni az előzőnek a jogait, és kiadni ugyanazt, ami már van. Ezek a könyvek kaphatók, sőt, előttem lefordította még Stier Ágnes, akinek a fordításáról nem tudom, hogy tudnak-e a népek, de én olvastam, majdnem végig sikerült elolvasni, de azt is megnézegettem így fejezetenként, hogy ő mit csinál dolgokkal. De nem tudok róla, hogy az övének is lenne bármi visszhangja. Ő egyébként lefordította az Állatfarmot is, és az Állatfarmnak van egy nagyon-nagyon jó új fordítása szintén, M. Nagy Miklós,
Nem Nagy Miklós, igen.
ami nagyon zseniális, nagyon-nagyon-nagyon klassz. Tehát ugye ezeknek az új Orwelleknek az egyik indoka az is volt, hogy lejártak a jogok, és azért Orwell húzó név, és a kiadók ebben fantáziát látnak. De én azt hallottam az kolártól, hogy nagyon jól fogy. Hát, hogy ez mit jelent, nem igazán tudom, mert mondom, a többiek is kaphatók, tehát a Szigetről is, továbbra is kapható.
De akkor ezek alapján ti kimeritek jelenteni, hogy szükség van általánosságban, most nem e két konkrét mű esetében, szükség van az újrafordításokra? Hogyan látjátok?
Szerintem igen. Szerintem igen, és
Igen. Mondjuk pont az Orwell kapcsán egy német ismerősöm, amikor megtudta, hogy én, Orwell, bocsánat, tehát a Közler kapcsán, hogy én lefordítottam, akkor elkezdtem vele ilyen újrafordításokról beszélgetni. És ugye nyilvánvalóan, hogy tehát az enyém az nem klasszikus újrafordítás, mint Lauráé, de így mondtam, hogy igen, és hogy nagyon is legitim, sőt, jó dolog, hogyha bizonyos műveket újra fordítanak, hogy frissebb legyen, és akkor azt mondta, hogy de akkor újra is kéne írni az eredetit is.
Na
Na
jó,
jó,
hát ez egy kicsit messzire rugaszkodik.
és én is emellett próbáltam, hogy hát azért no, azért nem egészen,
Igen.
meg, de azért ez egy érdekes felvetés volt, hogy egyébként akkor az eredetit miért nem frissítik nyelvileg, miért nem igazítják jobban. Ezen egy picit elgondolkodtam. Nem azt mondom, hogy én ezt egy elfogadható érvnek érzem az újrafordítások ellen, mert szerintem abszolút legitim dolog mindent 500-szor akár újrafordítani.
De hát frissítik, bocsánat, hát a nagy klasszikusoknak, Shakespeare-től Rabelais-ig mind van, modern angolul, meg modern
Amiket nem is
franciául.
szeretek én egyébként,
Igen,
tehát bevallom.
ez egy nagyon másik területre vezet, de én is
Tehát
ezt
igen,
akartam
ezt csak
mondani,
úgy
hogy vannak
megemlítettem
modernizált
mellékesen, én nem
változatok,
szeretem
persze.
tehát, hogy frissítsék.
Jó,
Mint
akkor.
ahogy, szóval nem, én azt gondolom, hogy egyrészt azt a korszakot is tisztelni kell, amiben az adott szerző dolgozott,
Igen.
másrészt pedig őt magát is tisztelni kell, és meg kell hagyni egyszerűen úgy, ahogy ő írta. Tehát, hogy itt nincs mese, akkor is, hogyha adott esetben ma már abban is biztosak lehetnénk, hogy ma már nem úgy írná meg. De hát mit tudom én, egy adott szerző nem ma élt adott esetben, hanem 50, 100, 300 évvel ezelőtt. És ő ezt úgy írta meg, kész.
Én
Én legalábbis ezt...
csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy Én úgy tudom, hogy Dante-nak például az isteni színjátéknak több mint 100 angol fordítása van. És
És miért ne lenne?
miért ne lenne? És valaki erre mondta azt, hogy hát a világ az egyszerűen ilyen. A szegény olaszoknak az az egy Dantéjuk van, de az angoloknak meg van 100. Hát ez most ez egy tök jó dolog, hogy ők 100-ból válogathatnak, és kiválaszthatják, hogy melyik tetszik nekik legjobban. Úgyhogy szerintem abszolút az újrafordításnak van értelme.
Van, persze, van.
Akkor én ezzel a végszóval meg is köszönöm nektek, megköszönöm beszélgető társainak, Lukács Laura és Mesés Péter műfordítóknak a Revizor Revízió című beszélgetés sorozatának mai alkalmában való részvételét. Olvassanak világirodalmat, olvassanak fordításokat, újrafordításokat, és végezetül Name the Translator, azaz fordítókat a borítóra. Örök a Revizor Revízió című beszélgetését látták. Köszönjük szépen!